Egy igével a Tesszaloniki levélből. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Foglaljuk el a helyünket. Egy kicsi apró kellene, ha nincs, akkor megyek tovább. Nem tudom, ki az, akinek ismerős ez a mondat. Egy kicsi apró, ha van, köszönöm, ha nincs, akkor megyek tovább. Aki jár a piros metró vonalán, és időnként nem a szokott munkaidő végén, hanem kicsit később érkezik haza, találkozhat János bácsival, aki egy idős úriember, hajléktalan, és alacsonyabb, őszhajú, szakállas, mindig két zacskó van nála, mindig fekete ruhában van, kesztyűbe, és ez az ő mondatai. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Egyébként biztos, hogy nagyon sok egyéb hajléktalannak vannak nagyon jó ötletei, hogy hogyan lehet, mint lehet megszólítani embereket. Nekem ami miatt nagyon tetszett ez, hogy tele van a keze, nem áll oda az ember arcába, nem tolakodik, már az elején rögtön úgymond feloldozza az embert, hogy nem baj, ha nem adsz, nem baj, ha nincs nálad pénz, nem baj, ha nem indít erre most a lélek téged, mert akkor majd legközelebb, vagy majd máskor, vagy majd mástól erre nyílik lehetőség. És az igeverssel összevetve az a gondolatom támad, hogy mi lenne, ha két szót kicserélnénk ebbe az ő mondatába. Az, hogy van egy kis erőd, hited, és ide reményed, bármit, amit mi kérünk az Istentől bele lehet rakni, és a másik felébe pedig azt, nem baj, akkor imádkozom tovább. Hogy ezért gondoltam ezt a mondatot hozni, hogy nyugodtan mi is bátran merjünk az Istenhez így odaállni, odafordulni, hogy ő biztos, hogy tudja, akarja adni azt, amire nekünk szükségünk van. Ez biztos, hogy formálnia kell még minket, de próbáljuk meg így, nem föladva elé adni a kéréseinket imádságban, mert minden a mi javunkra szolgál.
Thank you. Imádkozzunk. Hálás szívvel jöttünk ide, Uram. Szeretnék megköszönni neked ezt az alkalmat. Azt üzented nekünk a reggeli imában, a igédben, hogy aki benne van a te hajódba, az jó helyen van. Mégis vannak sokan, akik nem értek ezzel az alkalommal. Igaz, hogy mi is csak egy szakadozó hálóval jöttünk eléd, hogy bízva abba, hogy te ezt megjavított karban tartod, és úgy tudunk a te utadon tovább menni. Mert hogy legyen benne szeretet, békesség, türelem, kegyelem, mindez a te ajándékod. Olyan jól esik, mikor érezzük az atyai szeretetet, amikor megsimogatod a lelkünket, hogy biztatást kapunk a következő napok, minden elénk terült göröngyök, vagy bánat, vagy egyéb alkalmak legyőzésére. Köszönjük, hogy megőrizted egyik életünket, légy irgalmas, kegyelmes tovább hozzánk, áld meg életünket, és áld meg az éjszakánkat is, és kérünk, hogy hozz ránk a holnapi napot is. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Te Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és dicsérünk Téged a Te jó munkádért. Hálát adunk Neked a Te hatalmadért és azért, hogy halottakat életre hívsz és életre támasztasz. Hálát adunk a Te csodáidért, a Te szabadításodért. Kérünk, hogy légy ma is itt köztünk, lelked által. Kérünk Téged, hogy Te elevenítsd meg a Te szent szavadat, hogy azt a mi szívünkbe fogadhassuk. Kérünk Téged, Urunk, hogy Te vizsgáld meg a mi életünket, mert jó, ha a Te kezedben vagyunk. Jó, ha Te intesz vagy bátorítasz minket. Kérünk Téged, hogy Te vezess minket a Te utadon, az örökké valóság útján. Amen. Isten igéjét, amely alapján a mai Isten tiszteleten az ő evangéliumát hirdetem, olvasom az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvének 37. részéből, az elsőtől 14. versig terjedő szakaszból. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj e csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr, íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Azt gondolom, hogy mindannyian éltünk már át olyan helyzeteket, olyan pillanatokat, amikor azt gondoltuk, hogy emberileg nézve az, amiben most kerültünk, az, amit most látunk magunk előtt feladatként, az megoldhatatlan. Abból nem látunk kiutat, és nem látunk megoldást. Számtalan ilyen reménytelen helyzet lehet, amikor azt gondoljuk, hogy emberileg nézve nincs megoldás, és talán mi is csak Ezékiel prófétának ezzel a kicsit hitetlenkedő felkiáltásával merünk mégiscsak reménykedni valami fajta szabadulásban. Ahogy ő mondja, te tudod, Uram, de én Ezékielnek ezekből a szavaiból nem annyira a hitet, hanem inkább a reménytelenség hangsúlyozását, és inkább a jövőtől való félelmet hallom ki. Nem annyira azt hallom benne, hogy ő valóban Isten hatalmában és erejében bízna ekkor, hanem sokkal inkább annak a megállapítását, hogy emberileg nézve itt nincs remény, de mégiscsak meghagyja azt az ő szavaival, hogy az Úr közbeléphet és cselekedhet. Számtalan ilyen reménytelen helyzet lehet. Számomra az egyik legmeghatározóbb, bár nagyon apróságnak tűnik a saját életemből az, amikor első éves teológiai hallgató voltam, és egy vendégszolgálatra hívtak meg, és azt hiszem életem második ige hirdetésére kellett volna felkészülni, ami, valljuk meg, férfiasan nem sikerült. És úgy álltam oda igét hirdetni, és úgy mentem oda, és ezt egy évfolyamtársamnak, barátomnak mondtam is, hogy ebből már csak Isten segítségével, vagy Isten kegyelmével ott a szószéken állva lehet ige hirdetés, lehet prédikáció, mert se a fejemben nem nagyon voltak gondolatok, se a papíromon nem nagyon voltak szavak. Emberileg nézve ez is reménytelen helyzet. De természetesen ennél a talán kicsit megmosolyogtató történetnél vannak sokkal tragikusabb élethelyzetek is. Amikor szemben állunk valamivel, és nem látjuk, hogy mi lenne abban a mi szerepünk. Ezékiel is így állhatott az ő népe között, vagy Jeremiás proféta, az ő kortársa Babilonban, amikor a nép fogságba került, elvesztette földjét, elvesztette hazáját, hitét már korábban elvesztette, és kérdezhette a proféta, hogy mit tegyek. Vannak ilyen tragédiák, talán most a legtöbbünknek, mindannyiunknak az elmúlt hét során bekövetkezett dunai hajókatasztrófa juthat eszében, hiszen ilyen esemény itt a városunkban, talán Budapesten és a szép folyónkon ritkán történik meg. Vajon mit lehet tenni? Vajon mit lehet mondani? Vajon hol lehet vigasztalást találni? Juthat ilyenkor az eszünkbe. Ebben a történetben is, amit most felolvastam, egy ilyen szituációval állunk szembe, ami Ezékiel szavaiban is, hitetlenkedő szavaiban is megfogalmazódik, amikor nem látunk semmiféle reményt. Nem láthatunk. Hiszen Ezékielnek a völgyben, látomásban Isten csontokat mutat meg. Később meg is magyarázza Isten a prófétának, hogy ez az egész csonthalmaz, ez Izrael. Ez a nép. Ez az a nép, amelyhez én küldelek. A nép halott. Ezékiel csontokat lát, a nép pedig úgy tűnik, hogy a saját halálát látja csupán Babilonban, a saját pusztulását. Hiszen maga Isten is a prófétával beszélve idézi neki a nép panaszát, a nép szavát, amely így hangzik: kiszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, végünk van. És ez a végünk van, ez a szó, ez a kifejezés, ez tulajdonképpen egyértelműen a halálra utal. A nép nem lát reményt, nem lát kiutat abból a helyzetből, amibe került. Nem lát kiutat talán azért, mert most elvesztette hazáját, elvesztette földjét. Tudjuk, hogy Isten dicsősége is elhagyja a templomot, és elhagyja a szent földet, ami persze vigasztalást is jelenthetne a babiloniak számára, a Babilonba került foglyok számára, hiszen ez azt is jelenti nekik, hogy akkor Isten nem csak a földjükön volt az ő oltalmazójuk, hanem a távolban, a fogságban, az idegenek között is Istenük marad. A nép a pusztulását látja, és ebben fogalmazza meg ezt a panaszt. Ennek a látomásnak, ennek a történetnek az értelmezés és olvasása során azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy azt hiszem, hogy magát a látomást minden ige hirdető, így én is nagyon színesen és nagyon gazdagon tudnánk és szeretnénk magyarázni. De nagyon fontos az, hogy az igében maga Isten ad magyarázatot ehhez a látomáshoz, így nem szabad annál többet keresnünk benne, mint amit maga az ige állít róla. Amit még fontos ezzel a szakasszal kapcsolatban megjegyezni, hogy ez a látomás egyszerre mutat két ünnepünkre is. Ebben az időszakban most húsvét és pünkösd között vagyunk, éppen egy héttel pünkösd előtt, és látjuk, hogy ebben a történetben egyrészt megjelenik valamiféle feltámadásra mutató reménység. Valamiféle halvány, vagy kevésbé halvány utalás arra néz, hogy Istennek hatalma van a halál fölött is. Isten feltámaszt. Isten képes életre kelteni még a csontokat is. Ugyanúgy pünkösdre is mutat ez a történet, hiszen Isten az ő lelkével, Isten lelket ad a csontokba, és így eleveníti meg őket. Ez ad számukra életet. Megjelenik tehát Isten feltámasztó munkája, és megjelenik Isten lelkének újjászülő, újjáteremtő ereje. A következőkben azonban néhány pontban egy kicsit más szempontból szeretnék ehhez a szakaszhoz közelíteni, mégpedig arra szeretném a választ keresni, hogy mit mond ebben a látomásban és annak magyarázatában Isten és az ő népének kapcsolatáról a próféta. Istenről és az ő népéről mit mond ebben a szakaszban a próféta. Nem csak az ószövetségi népre igaz mindaz, majd egyetlen egy újszövetségi párhuzamot is szeretnék majd hozni ez az igéhez, de nem csak az ószövetségi nép és Isten kapcsolatára igaz az, ami ebben a szakaszban olvasható arról, hogy Isten életre hívja az ő népét, hogy Isten a halálból életre vezeti ki az ő népét, hanem ez mindig igaz az ő népére, az új szövetségben is, és miránk is. Így ebben a látomásban és annak magyarázatában, így Izrael babiloni fogságban felhangzó panaszában és az arra adott isteni válaszban a saját életünkre, a saját hitünkre csodálkozhatunk rá. Személyesen rólunk is van szó ebben a történetben, így tekintsük most át ezeket a szempontokat. Mit mond az ige Istennek és az ő népének kapcsolatáról? Egyrészt elsőként azt láthatjuk ebben a történetben, hogy Isten közbeavatkozása, Isten közbelépése, Isten cselekvése nélkül nincs és nem is lehetne reménysége a népnek. A nép panaszkodik. Panaszában azonban nem is szólítja meg, úgy tűnik, Istent. Nem reménykedik, hanem csak megállapítja a tényt, csontjaink kiszáradtak, reménységünk elveszett, végünk van. Nincs kiút. Nincs kiút. Nem látnak szabadítást, mert nem tekintenek Istenre, de megállapítják azt, hogy Isten nélkül tulajdonképpen, és ez látszik az ő szavaikban, Isten nélkül nincsen reménységük. Mi hozhat kiutat ebből az állapotból? Azt láthatjuk a szakaszban, hogy Isten megszólítja az ő népét. Két alkalommal is azt mondja az ő népének, annak a népnek, amely lelki értelemben már halott, és testi értelemben is a halál felé tart, hogy népem. Először azt mondja nekik, íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Majd pedig majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Megszólítja a népet Isten. Azokat, akik remény nélkül vannak, azokat, akik megállapítják magukról, hogy emberileg nézve nincsen reménységük, hogy se hazájukat nem láthatják meg újra, se az életre nézve nem várhatnak már sokat, nem lehet már reménységük, népének nevezi. Ezékiel könyvében olvashatunk egy másik proféciát is, más népekről, nem Izrael népéről, hanem elsősorban Egyiptomról, és más környező népekről. És ebben a proféciában arról olvasunk, hogy Egyiptom is, ez az Ezékiel könyvének 32. részében olvasható, hogy Egyiptom is a népek temetőjébe, a temetőbe, a sírba kerül. A népek közösen együtt a sírokba kerülnek. És itt pedig a sírokban lévő Izrael, hiszen tulajdonképpen ezt a völgyet elsősorban talán nem egy csata mezőnek kell elképzelnünk, ahol ez a látomás látszódik, hanem sírnak. Ezékiel a látomásban Isten Ezékielnek sírokat, sír, egy tömeg sírt mutat meg tulajdonképpen, ahol az ő népe nyugszik. És ahogyan mindenki, a többi, a más népek is, abban a másik látomásban, a másik proféciában a sírokban vannak, így itt Izrael is ebbe az állapotba kerül. Isten azonban megszólítja őket. Nem reménység nélküli, nem veszendő, pusztulásba tartó emberek, ők már többé, mert nevük van, mert Isten személyesen ismeri őket, személyesen megszólítja őket. Isten a sajátjainak jegyzi el, és a sajátjaiként szólítja meg, hívja őket. Isten ismeri őket. Isten ismer minket is. Ez a nép szabadításának itt, ebben a történetben, ebben a látomásban ez az első lépése. Isten kapcsolatba lép velük, keresi őket, megszólítja őket. Utána láthatjuk azt ebben a történetben, hogy Isten lelki halálból életre támasztja fel azokat, akiket népeként megszólít. A nép halott lelkileg. A nép halott, hiszen elhagyták Istenüket, hiszen nem keresték az ő akaratát. És ennek a lelki halálnak a fizikai halál felé tartó kiteljesedése az, hogy már földjükről is eltávoztak. Már Babilonban vannak. Már templomukban sem dicsérhetik Istenüket, és Babilonban is csupán gúnyolódva kérik őket, hogy énekeljenek az otthoni Isten dicséretekből. De nekik már nem jön Isten dicséret az ajkukra. Halálban vannak. Itt azonban Isten életre támasztja fel őket. Ezt mutatkozik meg a látomásban. Abban, ahogyan először a csontok összeállnak, majd testbe öltöznek, végül pedig Isten lelket lehel beléjük, és megelevenednek. Pál apostol az Efezus beliekhez írt levelében egészen hasonlóan beszél a keresztény gyülekezetről. Azt mondja a keresztény gyülekezetről, idézem, Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetteért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Isten az elveszetteket, a vétkeik miatt halottakat Krisztus által, és a mi fejünkkel, Krisztussal együtt életre támasztja fel. Nem csak Izraellel, nem csak az Ószövetségben cselekszik így Isten, hanem a mai napig is. Halálból életre hív és életre vezet embereket. Kiragad a halálból, és új életet ad. Az ezékieli szakaszban ennek az új életnek egy fontos jellemzője, fontos szakasza az új engedelmesség. Hogy az új életben Isten népe az ő lelkének erejével járhat. Figyeljük meg, hogy Ezékiel könyve mennyiszor beszél Isten lelkének munkájáról, és ez mindig összefüggésben van azzal, hogy Isten lelke által, és azáltal, hogy Isten az ő lelkét adja az övéibe, az ő népébe, az ő népe neki adja magát, és neki engedelmeskedik. Ő érte, és ő vele él. És végezetül, ha Istennek és a népeinek kapcsolatának szempontjából vizsgáljuk ezt a történetet, akkor még egy kérdés ide kívánkozik, bár a látomás és a történet menetében ez korábbi esemény, de mégis talán a saját hitünk és a saját életünk szempontjából ez ide a végére kívánkozik. Látjuk ugyanis ebben a történetben azt, hogy mielőtt népét megeleveníti, mielőtt népét halálból életre hívná, már egy embert megszólít, és már egy személyt, egy embert a szolgálatába állít Isten. Ez pedig a próféta, Ezékiel. Elsőként őt, a prófétát teszi Isten a maga szolgájává lelke által, aki engedelmeskedik neki. Aki engedelmeskedik a hívásnak, hogy prófétáljon, és kimondja azokat az igéket, amelyeket Isten ad neki, amelyekre Isten hívja őt. Ő lesz tulajdonképpen a nép számára örömhír hirdető, evangélium hirdető, aki Isten akaratát, Isten, az Isten által nyújtott reménységet hirdeti a nép számára. És azt gondolom, hogy a mi elhívásunk is, a mi elhívásunknak is része ez, hogy egész életünkkel tanúskodjunk Isten felől, Isten dolgairól, Isten cselekedeteiről, és hogy szavainkkal is megvalljuk, hogy őt ismerjük, hogy Jézus Krisztusban nekünk. Megváltunk, szabadítunk van. Harmadszor pedig a nép számára, nem csak a mi, vagy végül pedig a nép számára nem csak a mi példánk lehet Ezékiel, hanem Krisztus példája is. Ezékiel személyében van prófétája a népnek, van szószólója a népnek, van valaki, aki a népért szót emel, és van, aki a nép számára örömhírt hoz. Nem magányosak már. Nincsenek már egyedül, mert Isten prófétát támasztott számunkra. És így nekünk is van reménységünk, nekünk is van prófétánk, nekünk van Krisztusunk, aki ismeri erőtlenségünket, aki maga is mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el, bűnt nem ismert. Van prófétánk, van szabadítunk, van megmentünk. Befejezésül nagyon gazdagon beszél ez a látomás, ez a prófécia Isten munkájáról. Istennek arról a munkájáról, ahogyan halálból életre hív, és életre támaszt fel. Az ő népét, az övéit nevén nevezi, hívja, az ő népét halálból életre vezeti, és az ő népét az új életben új engedelmességgel is felruházza. És mint ahogy Ezékielt, úgy minket is, úgy az ő egész népét szolgálatába állítja, hogy hirdethessük csodálatos tetteit annak, aki sötétségből az ő világosságára hívott minket. Amen. Most tartsunk csendességet, és hallgassuk meg a zenészek szolgálatát. Köszönjük. Atyánk és Urunk, hálát adunk neked, hogy ismersz minket, hogy személyesen szólítasz minket. Hálát adunk neked, hogy megszabadítottál minket, és új életet adtál nekünk. Úrunk Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hogy te halálra adtad magadat, hogy nekünk életünk lehessen. Kérünk téged, Úrunk, hogy eleveníts meg minket lelked által. Kérünk téged, hogy legyen a te lelked minden nap velünk. Úrunk, te látod, hogy hányszor és mikor tapasztalunk megoldhatatlan helyzeteket, mikor találkozunk elhordozhatatlannak tűnő fájdalommal. Kérünk téged, Urunk, hogy légy mellettünk, kísérj el minket akkor is, ha minden emberi szó erőtlennek tűnik, ha minden emberi tett haszontalannak tűnik, mert te vagy a mi reménységünk. Kérünk téged, hogy légy velünk az elkövetkező hetekben is, ott, ahol teljesítenünk kell. Kérünk téged, hogy erősíts meg minket a terhek hordozásában, hogy erősíts meg minket a megtapasztalt konfliktusokban, hogy ne távozz el mellőlünk, légy mellettünk. Kérünk téged a gyülekezetünkért, hogy erősíts meg minket, hogy tanúid lehessünk azok között, akik közé helyeztél minket. Köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk, te velünk vagy, te nem távozol el mellettünk. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, és kérünk téged, hogy adj nekünk vágyat, hogy egyre inkább akarjunk növekedni a te ismeretedben. Vágyjunk a veled való közösségre. Amen. A mi könyörgéseinket foglaljuk össze a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Yeah. Kedves testvérek, lenne egy kérdésem, hogy vajon ki tudja azt, hogy mi történt tegnap itt Budapesten az esti órákban. Mondjuk, ha esetleg valaki olyan mondaná, aki nem volt ott, annak nagyon örülnék. Nem hallom. Ez az a nap, igen, igen. Ez az a nap, és ez volt az a nap újra, amikor összegyűlhettünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot elmondani. Én már 20 éves múltra tekint vissza ez a rendezvény, és keresztény testvérek jönnek úgy össze, körülbelül ilyen 10 000-es létszámban, most már így az utóbbi időben, hogy Isten dicsérjék, és az ő nevét felemeljék. És ahogy tegnap így összegyűltünk az arénában, az egy hatalmas élmény volt, úgy gondolom mindannyiunknak, akik ott voltunk. És tényleg csak szuperlatív szóban tudnék beszélni az eseményről. És nagyon jó, hogy így együtt tudunk örülni Istennek. És hogyha valaki esetleg még nem volt ilyen rendezvényen, akkor csak úgy egy picit próbálnám éreztetni, vagy hát így szemléltetni, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen olyan ez, mint egy gitáros istentisztelet, csak mondjuk szorozzuk meg nem tudom hány ezerrel, és a vadszámot sajnos nem tudom, hogy milyen vadszámon szólott Istennek a zene, de tényleg nagyon, nagyon felemelő érzés. Azt tűzték ki célul, hogy jövőre töltsük meg a most még épülőben lévő Puskás Ferenc stadiont. Nem tudom, tudják-e a testvérek, hogy ott az aréna mögött lebontottak egy nagy stadiont, és annak a helyén épül. Ez most még épülőben van éppen. És én úgy tudom, legalábbis tegnap ezt úgy mondták nekünk, hogy ott az első rendezvény majd valamilyen futballral kapcsolatos rendezvény lesz, gondolom valamilyen verseny, nem tudom. De az első koncert, amit ott meg fognak rendezni, ez az a nap koncert lesz. És nagyon, nagyon jó az, hogy ennyire fontos sok embernek Istennek az ügye. És hát bizony ide 70 000 ember fér be. Tehát most az lenne a cél tulajdonképpen, hogy 7-szer ennyien jöjjünk össze, mint ahányan tegnap voltunk. Mindenki hozzon 7 embert magával, mondták ezt nekünk tegnap. Kicsit olyan reménytelennek tűnt így elsőre, amikor belegondoltam, hogy még 7 ember, hát oké. De aztán utána volt egy ének, amiben azt énekeltük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És hogyha ebből indulok ki, akkor azt kell gondoljam, hogy meg fog telni ez a stadion. És nem tudom pontosan, hogy hány ember van, aki gyülekezetbe jár Budapesten, lehet, hogy Botond jobban tájékozott ebben, de biztos vagyok benne, hogy ez több mint 70 000 ember, aki rendszeresen jár alkalmakra. És úgy gondolom, hogy megtölthetnénk ezt a stadiont ott jövőre. Tudjuk az időpontot, ez 2020. július 18-a lesz, ami remélem nem fogja érinteni a mi csendes hetünket, mert kb. Akkor szoktunk menni. De azon gondolkodtam, hogy szombaton délután már hazajövünk, és vasárnap indulunk talán, szóval hogy így még nem tudom, hogy alakul a nyár, de én szeretnék ott lenni, hogyha más nem, akkor a Balatonról fogunk följönni. És írjuk be a naptárba, hogy programunk van aznap délutánra, Isten szeretne velünk találkozni ott, akkor, abban a stadionban.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ennek a nyári időszaknak az első ilyen alkalmát tartottuk. Gondolom, hogy sokan kellőképpen megfáradva várják már azt az időszakot, amitől azt reméljük, hogy egy kicsit majd újraéledünk. Most, hogy már a jövő évi munkatervet Krisztina beosztotta, már nyugodtan mondhatom, hogy az is megvan. Az idejére viszont felhívnám a figyelmet, rengeteg gyülekezeti programot korosztályoknak szervezünk, ezt most nem szeretném elsorolni, hanem tessenek figyelni a honlapunkat, a hirdetéseket, kijáratnál, keresni azokat az alkalmakat, amikor együtt lehetünk. A mai alkalmon szeretném köszönteni, vagy megköszönni az igehirdetés szolgálatát Péntek Dánielnek, aki a józsefvárosi gyülekezetből érkezett. Délelőtt nem mondtam így, de lehet, hogy többeknek a tudatában úgy többet mond, hogy a Salétrom utcai gyülekezet, mert valahogy így szokott elhíresülni. Vannak ilyen gyülekezetek, akik álnevet is használnak, meg van egy ilyen hétköznapi nevük, az egyik az övéké. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál közöttünk. Ha valakinek az arca ismerős volt, akkor vagy az utcán látta már és szembejött, vagy már volt itt nálunk, teológusként is szolgált közöttünk olyan sorozaton, amit adventben tartottunk, és ezek szerint volt bátorsága visszatérni most hozzánk. Egyébként egy lelkész gyűlésen rohantam le, hogy vállalja és elvállalta közöttünk. Köszönöm szépen még egyszer. Az ünnepi alkalmakra az Isten áldását kívánjuk neki is, szolgálataira is, és a gyülekezetére is. És volt olyan bátor, hogy nem egyedül érkezett, úgyhogy köszöntöm a mennyasszonyát is, aki elkísérte közénk. Az alkalmunkat mindig úgy szoktuk folytatni, hogy közösen együtt lehetünk, ismerkedhetünk, beszélgethetünk. Ezt a gyülekezeti házba a szeretett vendégség kapcsán most is megtehetjük. Köszönöm azoknak, akik ezt előkészítették számunkra. Köszönöm a zenészeknek is a szolgálatot, illetve azoknak, akik technikailag hozzájárultak a mai istentisztelethez. Annyit szeretnék szóban is jelezni, hogy itt vagyunk az ünnep elején. A jövő héten minden este istentiszteletet tartunk, 6 órakor itt ebben a templomban. Így készülünk pünkösd ünnepére. A heidelbergi KT segítségül hívásával az apostoli hitvallásunknak utolsó szakaszát szeretném estéről estére végigmagyarázni, amely a Szentlélek Istenről és a munkájáról, gyümölcseiről szól. Készülődhetünk akár így is erre az ünnepre. Az ünnep napjain pedig pünkösd első és másodnapján 10 órakor tartunk istentiszteletet, ünnepi istentiszteletet úrvacsoraosztással. Istentiszteletünket zárva közösen fogadjuk Isten áldását, majd azt közösen énekeljük is. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Mm-hmm.